Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Remélem, a mikrofon hiány elég hangosan tudok beszélni. Ha valaki esetleg nem hallja jól, akkor egy kicsit előbbre kellene jönni. Mivel látom, hogy van köztünk egy vagy két kisgyermek, szeretnék először röviden hozzájuk szólni. Szeretném, ha megtanulnátok egy bibliai igét, amely így hangzik: el ne feledkezzél a Jóisten semmi jó téteményéről. Nem nehéz megtanulni, arra biztat, hogy ne felejtsük el a Jóisten egyetlen jó téteményét sem megköszönni. És erről, ezzel az igével kapcsolatban egy kis történetet fogok elmondani, amit én felnőtt korában hallottam egy testvérünktől. Ő a következőt mondta el. Kislány volt, és gyerekkorában sok mindent hallott a Jóistenről, hogy mi mindent köszönhetünk a Jóistennek, és ennek a kislánynak volt egy olyan szokása, hogy nagyon szeretett vadvirágokat szedni, ilyenkor májusban ugye bőségesen lehet találni, és mindig két teljesen egyforma csokrot kötött. És otthon csodálkoztak, mikor vitte haza, az egyiket odaadta az édesanyjának, a másikkal azt is betették vízbe, és kérdezgették őt, hogy kinek szántad a másikat. Ő meg csak hallgatott. Aztán annyira szokása volt ez, hogyha nem tudott két teljesen egyforma csokrot kötni, akkor nem kötött egyet se. És mindig adta az egyiket az édesanyjának, a másik, hogy kinek szánta, arról mindig hallgatott. És mesélte, hogy első osztályos volt. És az iskolából hazafelé menet egy temető mellett kellett elmenni, de közvetlen a temető mellett egy hatalmas virágos rét volt. És hát ő ott letette az iskolatáskáját egy sírra, és nagy boldogan nekifogott megint csokrot kötni. Mindig volt nála ilyen zsinór is, amivel össze tudja kötni, mindig számított erre, és most is két teljesen egyforma csokrot kötött. Amikor az elsővel kész volt, azt is letette oda, hova a táskáját tette, a mellé, amíg elmegy a másikat is, megszedi és összeköti. És mikor ment vissza, hogy a táskáját meg a másik csokrot is felvegye, akkor csodálkozott, mert nem volt ott a csokor. Nem járt ott senki, ilyen déli időben néma csönd volt, egy lélek se sehol. És akkor tudjátok, mi jutott ennek a kislánynak az eszébe? Hát a Jóisten mindent tud. És tudja, hogy ő mindig neki szánta a másik csokrot. Csak persze nem tudta átadni. És most az jutott eszébe, hogy egy láthatatlan kéz elvette azt a csokrot. Azért, hogy ő meggyőződjön arról, hogy a Jóisten tudja, hogy milyen hála van a szívében, és hogy ő azt mindig neki szánta. Ugye kedves történet, nem? Mikor hazament és vitte egy csokrot az édesanyjának, megint kérdezgették, na és a másik csokor, most csak egyet kötöttél, de ő csak hallgatott. Úgy érezte ez, olyan titok, amit mással nem is tud, nem is lehet megosztani. És ezt már felnőtt korában mesélte el. Hát ne feledkezzünk el a Jóisten egy jó téteményéről sem, mert ő számon tartja akár kisgyermek, akár felnőtt, őszinte, szívből jövő háláját. Ezek után nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk el a mai igehirdetés alapigéjét Lukács evangéliumából. Lukács evangéliuma első fejezetéből a 17. verset fogjuk olvasni. Így hangzik az első fejezet 17. verse. És ő előtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz fordítsa, és a fiak szívét az atyákhoz, hogy az engedelmeseket az igazak engedelmességére fordítsa, és készítsen az Úrnak tökéletes népet. Egy kifejezést szeretnék kiemelni ebből az igéből, amely így hangzik, hogy az Illés lelke és ereje. Meglepődve hallottam, hogy most éppen egy közeljövőben tartandó bibliakörön ezzel szeretnétek foglalkozni. Akkor talán jól alakult ez így, talán a Jóisten késztetett, hogy pont ilyen téma legyen ma délelőtt. Mert szeretném, ha foglalkoztatna bennünket, hogy mi a tartalma ennek a kifejezésnek, hogy illés lelke és ereje. És van-e időszerűsége és fontossága annak, hogy mi megértsük ezt, és feltárjuk a benne foglaltakat. Ugye ez az ige, amit felolvastam, ez Isten angyala Gábriel kijelentése volt Zakariásnak, Keresztelő János apjának, születendő gyermekének a küldetéséről, hogy majd a Messiás előtt fog járni az illés lelkével és erejével, hogy megtérésre késztessen embereket. És ha figyeltük, ahogy felolvastam az alapigét, valószínű többen rájöttek, hogy Gábriel, Isten angyala, egy ószövetségi messiási proféciát idézett. Mégpedig azt a messiási proféciát, amivel az ószövetség zárul. Malakiás könyvének az utolsó két verse, amely így hangzik: elküldöm nektek illést a prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja, és az atyák fiét szívét a fiakhoz fordítja, és a fiak szívét az atyákhoz, hogy el ne jöjjek, és meg ne verjem a földet átokkal. Tehát akkor ezek szerint ez mindenképpen vonatkozott a Keresztelő Jánosra, és szeretnék arra rámutatni, hogy az izraelitáknak a gondolatában nagyon is rögződött ez az ige, amivel az Ószövetség zárult. Mondok erre egy példát, ugye olvassuk Lukács evangéliumában is, Máté evangéliumában is, meg Márk evangéliumában is, hogy Jézus fölvitt három tanítványt egy magas hegyre, már a galileai szolgálata vége felé, és ott elváltozott előttük isteni dicsőségébe, és mikor jöttek le a hegyről, ahol megjelent neki Mózes és Illés is, és beszélgettek vele Jeruzsálemben bekövetkező haláláról, akkor a tanítványok úgy érzékelteti a leírás, hogy csöndben voltak, Jézus sem szólt, csöndben jöttek lefelé a hegyről, ahol ebben a rendkívüli tapasztalatban volt részük. De egyszer csak a tanítványok megtörték a csendet, és azt kérdezték Jézustól, hát miért mondják akkor az írástudók, hogy illésnek kell előbb eljönni? Hát mi volt a kérdés mögött? Mintha csak azt mondták volna, amit mi most láttunk a hegyen, ahogy ott téged láttunk, ahogy ott a mennyből jött Mózes és Illés láttuk, ezek után nekünk nincs kételjünk, a leghalványabb sem, hogy te vagy a Messiás. Csak azt nem értjük, hogy az írástudók azt mondják, hogy Illésnek kell előbb eljönni. Hát akkor most hol van Illés? De még említek egy másik példát is arra, hogy mennyire rögződött még a mai napig is az izraeliták ennek a hitbeli tudatában, hogy a Messiás előtt Illésnek kell jönni. Egyszer hallgattam egy előadást, egy Messiás hívő zsidó előadó tartotta, Avi Szinder, és az volt a címe az előadás sorozatnak, hogy ünnepeink keresztény szemmel, zsidó ünnepeink keresztény szemmel. És akkor éppen a Páska vacsoráról beszélt, és azt mondta, hogy elmondja nekünk, hogy egy átlag közép-európai zsidó család az úgynevezett széderestét, a Páska vacsorát, azt hogyan ünnepli ma. És akkor többek között elmondta, hogy úgy terítenek, hogy mindig egy terítékkel több van az asztalon, mint ahányan vannak. És mikor már tulajdonképpen a szertartás lezajlott, és már ülnek az asztalhoz, akkor kiküldenek egy gyereket, hogy őket is bevonják az ünnepi szertartásba. Nézze meg, megjött-e már Illés, hogy bejelentse a Messiás érkezését. Ennyire rögződött, hogy Illésnek kell jönni a Messiás előtt. Na és akkor Jézus mit válaszolt a kérdésükre, amikor azt mondták, hogy hát mit mondják az írástudók, hogy Illésnek kell előbb jelenni, de hát te már itt vagy a Messiás, és akkor hogy teljesedik ez a profécia? Akkor Jézus ünnepélyes komolysággal mondta, ezt érdemes megjegyezni, ezt az igét, Máté evangélium 17. fejezet 11. verse, Azt mondta, illés bizony előbb eljön, és helyreállít mindent. De mondom nektek, illés már eljött, és azt tették vele, amit akartak. És hasonlóképpen az emberfiának is szenvedni kell őtőlük, mármint az írástudóktól. Tehát akkor Jézus egyértelműen keresztelő János nevezte meg úgy, a tanítványok írja is a Biblia, hogy rögtön megértették, hogy keresztelő Jánosról szólt nekik, hogy illés már eljött. De egy más alkalommal is, mikor a sokaságnak keresztelő Jánosról szólt, akkor hozzátette, ha tudni akarjátok, illés ő, aki eljövendő volt. Tehát ez nem kétséges, hogy ezt a proféciát Jézus első eljövetele előtt keresztelő János teljesítette be. Feladata volt, hogy helyreállítson mindent a eltorzult, külsődleges kegyességgel szemben, az igazi Isten hitet, az igazi Isten ismeretet helyreállítsa. De nyilván megütötte a fülünket, hogy az eredeti malakiási profécia, amit Gábriel angyal is idézett, úgy hangzik, hogy elküldöm nektek illést, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Hát ez nem kérdés, hogy ez a kifejezés, amely többször ott van a Szentírásban, ez Krisztus második eljövetelét és az azt megelőző drámai eseményeket jelenti. Akkor ezek szerint ez egy tipikus kettős messiási profécia, az Ószövetségben jó néhány van ilyen, amelyik vonatkozik mind a messiás első, mind a második eljövetelére. Ugye az ószövetségi proféták még csak a messiás eljöveteléről tudtak, egy eljöveteléről. Van egy találó hasonlat, ez a hasonlat úgy hangzik, hogy ha én megyek egy országúton, és előttem távolabb van egy fa, de a fa mögött van még egy másik fa is, de pontosan az első fa mögött, akkor én messziről csak egy fát látok. Mikor már közel érek az első fához, akkor látom, hogy van mögötte még egy fa. Hát így voltak az ószövetségi proféták is, ők távolról csak a messiás eljöveteléről tudtak. És maga Jézus kezdte aztán nekik magyarázni, hogy ő még nem hozza Isten igazság szolgáltatása napját, ez most még csak az ő első eljövetele, és aztán már az ő igen magyarázatai alapján a tanítványai pontosan értették ezt. Akkor viszont rögtön érdekessé válik nekünk ez az ige, mert azt hiszem, itt senkit sem kell meggyőznöm arról, hogy nagyon közel vagyunk az Úr nagy és félelmetes napjához, sőt, már benne is vagyunk a szélében, ami megelőzi Jézus eljövetelét, és aminek a csúcspontja majd Jézusnak a szabadító eljövetele. Tehát akkor ennek a proféciának még egyszer teljesednie kell, hogy elküldöm nektek illést a profétát, és így Gábriel angyal így értelmezte, hogy természetesen nem illés reinkarnációjáról van szó, ahogy némelyek feltételeznék, mert a Biblia nagyon szereti az előképeket alkalmazni, és Gábriel angyal így magyarázta, hogy illés lelkével és erejével történő reformáció. Mert erre is emlékezzünk, hogy Jézus pedig azt mondta, hogy illés bizony előbb eljön, és helyreállít mindent. Tehát Jézus eljövetelét, de még egyáltalán az Úr nagy és félelmetes napját, mielőtt az ő eljövetel előtti nehézségének a legsúlyosabb időszaka, a nyomorúságos idő, az úgynevezett hétütölcsó csapás kezdetét venni, egy illés erejével és lelkével ható reformációnak kell megvalósulnia. Erről viszont rögtön eszünkbe jut, hogy Jézus is mennyire hangsúlyozta, hogy ez elmaradhatatlan. Addig el sem jön a vég. Hiszen az egyik legismertebb ige számunkra, amit Jézus mondott, Máté Evangélium a 24. fejezet 14. verse, Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik az egész földön, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Addig nem jöhet el. Illésnek előbb el kell jönni. Az illési reformációnak meg kell valósulni, hogy Isten megmenthessen, akit csak lehet, még mielőtt az ő nagy félelmetes napja igazán kezdődnék. És Ugye ebben az igében ez a kifejezés, hogy Isten országának ez az evangéliuma. Ez egy hangsúlyos kifejezés, az eredeti, amit Jézus tanított, amit tőlem hallottatok. Tehát ez is egy reformációs munkára utal. És nyilván ismerős legtöbbünknek, hogy ezzel párhuzamos jelenések könyve 14. fejezetében, mikor azt olvassuk, hogy az örökkévaló evangéliumnak kell hirdettetni minden ágazat, nyelv és nép számára, mielőtt az ég felhőiben az emberfia megjelennék. És itt is ez a hangsúlyos kifejezés, hogy az örökkévaló evangélium, azt mondja az eredeti, az igazi, amit öröktől fogva hirdetett Isten, tehát ez is egy reformációs munkára utal. És gondolom, az is egyértelmű számunkra, hogy ilyen reformációs munka, ilyen kiterjedésben, ilyen átható erővel semmiképpen nem valósulhat meg másképp, mint a Szentlélek újbóli kiárasztásával. Ahhoz hasonló, de azt is meghaladó mértékű kiárasztásával, amilyen az első pünköstkor volt, amivel a kereszténység terjedése elkezdődött. Ugye az is ismerős, hogy egy természetből vett hasonlattal a Szentléleknek ezt a két kiárasztását a Szentírás korai és késői esőhöz hasonlítja. Én nagyon elgondolkoztam egy kis részleten, amit sokáig nem vettem észre. Hóseás könyve 6. fejezetének a 3. versében van egy ige, amely szinte egy nagyon vigasztaló, nagyon szép, bátorító ige, és nagyon időszerű a számunkra. Így hangzik, az Úr, vagyis a Krisztus, a megváltó, kijövetele bizonyos, mint a hajnal, ugye, ami világosságot hoz, és eljön hozzánk, mint eső, mint késői eső, ami megáztatja a földet. Na, arra a kis részletre nem figyeltem, hogy így mondja, hogy mint a késői eső megáztatja a földet. Ugye a manapság ritkán van részünk ilyen jó áztató esőben, hogy a mezőgazdasággal foglalkozók szokták mondani, ami mélyen átáztatja a földet. És akkor mit is mond ez a hasonlat? Hogy a Szentlélek újbóli kiárasztásával olyan hatékony, reformációs, evangélium hirdető munkának kell történnie, ami mindent helyreállít, mint amikor az eső átáztatja a földet. Ha nem ilyen hatékony lenne, nem tudná betölteni azt a rendeltetését, hogy mindenkihez eljusson az Isten utolsó kegyelmű üzenete, aki csak készséges azt még meghallani. Ez nagyon bátorító, hogy ilyen erőteljes lesz. És akkor most már sokkal jobban értjük, hogy ez a kifejezés, hogy illés lelkével és erejével, ez azt jelenti, hogy a Szentlélek késői esőjének az erejével fog megvalósulni. Ez az utolsó helyreállító és evangéliumot hirdető mozgalom. Na de ugye a Jézus első eljövetelekor egy ember elégséges volt az ígéretnek a betöltésére. Mert Jézus az ószövetségi választott nép az izraeliták körében született meg, ott fejtette ki a munkásságát, és keresztelő János egy személyben, aki illés lelkével és erejével igazi reformációt hirdetett, elégséges volt, hogy felkészítse erre az embereket. Na de Jézus visszajövetele előtt, hát az előbb idéztük, hogy az egész földön, minden népkörében, minden ágazat, nyelv és népkörében kell ilyen hatékony, helyreállító reformációnak, evangélium hirdető munkának megtörténnie. Akkor ehhez nem egy ember szükséges, hanem igen-igen sok. Igen-igen sok, akik mindannyian fel vannak ruházva illés lelkével és erejével. Én nem tudom, hogy szoktunk gondolkozni a késői eső felől. Nagyon sokszor beszélünk róla, és érezzük, hogy ez már egy nagyon közel lévő esemény kell, hogy legyen, ha már magának, Jézusnak az eljövete, az Úr nagy és félelmetes napja is annyira közel van, akkor ennek még közelebb kell lenni. És amikor erről gondolkodunk, az a gyanúm, hogy a legtöbben ösztönösen úgy gondoljuk, hogy hát majd igehirdetőkre, meg prédikátorokra árad ki a Szentlélek, és hát majd ők kapnak olyan rendkívüli képességeket, vagy erőt az üzenetnek a hirdetéséhez. De tévedés, a Szentírás nem ezt mondja, hogy tanítókra, meg vezetőkre, meg ilyen személyekre árad ki a Szentlélek, hanem szeretném idézni Jóel próféta könyvéből. Jóel próféta könyvében, a második fejezetben, azt olvassuk a 28-29. versben, ugye az esőt véve hasonlatul, ezt mondja az írás, kiöntök az én lelkemből minden testre. És azt mondja, a prófétálnak fiaitok, leányaitok, és még a szolgák és a szolgáló leányokra is kiöntöm lelkemet, és álmokat látnak, és látomásokat látnak. Az ember megdöbben. Ugye azt mondja tehát, aki csak valódi Krisztus követő, aki csak Istennel kapcsolatban áll, azokra ő mind ki akarja önteni az ő lelkét, akkor ez nem mást jelent, mint hogy mindenkit közülük fel akar ruházni illés lelkével és erejével. Ugye milyen kis gyengének érezzük magunkat, és mennyire méltatlannak, és mennyire elképzelhetetlennek, hogy azok között legyünk, akik a késő eső kiárasztásakor illés lelkét és erejét kapják meg. Sokszor hallottam testvérektől ilyen megjegyzést, hogy hát én szívesen venném, ha a Jóisten engem elaltatna arra az időre, mert a nagy megpróbáltatás idején én biztos, hogy nem tudnék megállni, meg ehhez hasonló kijelentéseket. Hát felejtsük el azt, hogy bárkinek a mostani erejében kellene akkor megállni. Az Úr azt ígéri, hogy kiöntök az én lelkemből minden testre, hogy illés lelkével és erejével ruházza fel azokat, akik tiszta szívvel együtt éreznek a megváltás művével, akik engedelmesen követni akarják mindazt, amire Isten hívja őket. Az óriási ígéret, nem? Tehát már is kezdhetjük egy kicsit közelebbről érteni, hogy mit mond, amikor Jelenések könyve 3. fejezetének a 10. versében ezt mondja az ige, hogy mivel te megtartottad az én álhatatosság intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, és megpróbálja a föld lakosait. Tehát ugye olyan dermesztően hangzik a megpróbáltatás idején, az egész világra eljön, és megpróbálja a föld lakosait. És ez elsősorban nem a külső nehézségekre utal, hanem a nagy hitpróbára. De nem kell aggódnunk, hogy fogunk megállni, mert azt mondja az írás, hogy ha megfelkészülünk, hogyha készségesek vagyunk, akkor az illés lelkével és erejével ruházza fel a késő eső kiárasztásakor minden őszinte követőjét. És így már még közelebbről érdekelhet bennünket, hogy mit foglal magában ez a kifejezés. Miféle lelki ajándék az, amit erre az időre kapnak az őszinte Krisztus követők. Hát először is talán azt a kérdést tegyük fel, hogy honnét ered ez a fogalom, hogy illés lelke és ereje. Azt olvassuk a Királyok első könyve 2. fejezetében, hogy amikor illés elragadtatásának a napja elkövetkezett, amit az Úr neki megjelentett, és tudtán kívül Elizeusnak, a hűséges tanítványának is, akkor ugye Elizeus lebeszélhetetlenül kísérte tovább és tovább illést az útján, és egyszer csak illés hozzáfordult, és azt kérdezte, hogy kérj, amit akarsz, mit kérsz, mielőtt én elragadtatom tőled. És mit válaszolt Elizeus? A te benned lévő léleknek a kettős mértékét kérem. Tehát innét ered ez a fogalom, hogy illés lelke, ami egy külön lelki ajándék. És ezt kérte Elizeus a maga számára. Hát nem becsvágyból. Mert ha becsvágyból kérte volna, soha nem kapta volna meg, hanem azért, mert éppen az ellenkezője volt a helyzet, ő borzasztó gyengének érezte magát. Arra gondolt, hogy ha neki illés nélkül kell itt a reformációs munkát folytatni a mély hitehagyás hátterén, akkor neki az illés lelke kettős mértékére van szükség. Ő nagyon gyenge, tehetetlen és erőtlen ehhez önmagában. Tehát éppen a mély alázata miatt kérte ezt Istentől. És nekünk is nem azért kell kérni, mert valaki nagyok akarunk lenni, szó sincs róla, hanem pont azért, mert gyengének és erőtlennek érezzük magunkat. Azért kell kérni, hogy az Isten az illés lelkével és erejével ruházzon fel arra az időre. És majd szeretnék arról is szólni, hogy viszont milyen előkészület szükséges ehhez. Tulajdonképpen az írás azt mondja ki, hogy másképpen nem is lehet megállni. Az Úr azáltal tart meg a megpróbáltatás idején, hogy felruház az illés lelkével és erejével. És akkor nézzük, hogy mi is volt az, ami illésnél megnyilatkozott, amiért ez a nagy próféta, aki az időszámításunk előtti 8. században élt, olyan erővel dolgozott, és olyan lelkiséggel, hogy ebből egy fogalom lett, hogy az illés lelke és ereje. Hát elsőként azt említhetjük meg, hogy ebben a lelki ajándékban benne van a bátorságnak a lelki ajándéka. Egyrészt azért volt óriási szüksége illésnek bátorságra, mert egy példátlan hitehagyás hátterén kellett reformációt indítania. Ugye, aki királyok első könyvében elolvassa, hogy milyen állapotok voltak akkor Izraelben, ugye Akháb Izrael királya, legromlottabb királya, egy pogány királylányt, egy szídoni királylányt, Jézabelt vette feleségül, aki hozzáfogott, hogy Izraelnek az egyisten tiszteletét átállítsa a Baál és az Astarte kultusznak a követésére. És a nép úgy össze volt zavarodva, hogy már nem tudták, hogy ki a természet ura, ki a teremtő, ki adja az esőt. Amikor megkérdezte tőlük Illés a Kármelhegyi népgyűlésen, hogy most az Úr az Isten vagy a Baál, nem tudtak felelni, zavarban voltak, nem volt világos számukra a kérdés. És Illésnek, ennek a nagy hitehagyásnak a hátterén mennyei erőre volt szüksége, hogy visszavezesse Istenhez a népet. De a másik ok, amiért bátorságra volt szüksége, hogy miközben ezt a munkát végezte, kikkel állt szemben. Azt olvassuk, hogy a Kármelhegyi népgyűlésen egymaga volt, és vele egymagával szemben ott volt a Baál 450 profétája és az Astarte 400 profétája, ugye az a női istenség párja volt Baálnak, és ott volt a király, tehát a hamis proféták serege, amely egyesült a királyi hatalommal, szövetségben voltak egymással, és ezzel szemben egymagának kellett fellépni. És most szeretném megkérdezni, hogy ahhoz, hogy a végidőben azt a reformációs munkát tudjuk végezni, és az evangélium hirdetés munkáját félelem nélkül, bátorsággal, határozottsággal kell az illés lelke és ereje? A Biblia szerint ekkor is van példátlan hitehagyás. Ugye Jézus egyszer felsóhajtott, az embernek fia, amikor eljön, vajon talál-e hitet ezen a földön? Ez egy profétikus kijelentés volt. Gondoljunk arra, amit Péter második levelében olvasunk, hogy az utolsó időben gúnyolódva kérdezik, hol van az ő eljövetelének ígérete is. Kész akarva nem tudják, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett. Ezen a háttéren beszélni arról, hogy féljétek az Isten, néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok a teremtőt, ehhez mennyből származó bátorságra, lelki erőre van szükség. És itt is félelmetes lesz a különbség, hogy kisebbségben, még ha az Isten összes őszinte követőjét számítjuk is a világon, kisebbségben kell szemben állni a hamis prófétaság monstrum intézményével, amely szövetségre lép a világi hatalommal. Ugye ezt jelképes nyelven a Biblia Babilonnak nevezi, a hamis prófétáknak ezt a hatalmas szövetségét, szervezett szövetségét, és azt is mondja, hogy ezzel szövetségre lépnek a föld összes királyai. No, ezzel szemben felállni az eredeti evangéliummal, az örökkévaló evangéliummal, és leleplezni, hogy ez hamis evangélium, amit képvisel ez a monstrum erő, és hogy mindenki térjen Istennek a szavához, ezt mennyből jövő bátorság nélkül nem lehet megvalósítani. Aztán a másik dolog, amire szeretnék rámutatni, hogy Illést mély alázat jellemezte Isten előtt. Azt olvassuk a Mózes, illetve Királyok első könyve 19. fejezetének a 4. versében, hogy Illés ezt mondta Istennek, nem vagyok jobb az én atyáimnál. Egyáltalán nem tartotta magát önmagában sokra vagy nagyra. Azt mondta, hogy nem vagyok jobb az én atyáimnál. Tehát mély alázat jellemezte őt. És ugyanakkor milyen ösztönzés, vagy milyen indíték készítette annak, hogy úgy tekintette, hogy ő nem különb másoknál, ő nem jobb másoknál. Mi készítette arra, hogy mégis ilyen bátorsággal ezt a reformációs munkát végezze? Azt mondhatjuk, a mély együttérzés a veszendő emberek iránt. Ez annyira megindító, mikor olvassuk, hogy a Kármel hegyén hogyan imádkozott, amikor már ugye a csúcspontnál voltak, hogy a Baál kultusz képviselői nem tudtak eredményt produkálni, és most valami égi jelre és segítségre volt szükség, akkor úgy könyörgött Illés, ó Uram, hallgass meg, hadd tudja meg ez a nép, hogy te vagy az Isten, és hogy te fordítod vissza az ő szívüket. Tehát Illés lelkében és erejében ez is benne van, az együttérző szeretet a tudatlanok, a tévejgők iránt, a veszendő tömegek iránt. Úgy könyörgött értük, hogy hadd tudják meg, és hogy te fordítod meg a szívüket, te vagy képes erre. És megkérdezhetjük bennünk, van-e ilyen indíték, hogy nem ítélkezni a tudatlan tévejgő tömegek fölött, hanem valahogy úgy tekinteni rájuk, mint ahogyan például Pál apostol Timóteust bíztatta, amikor írt neki, ugye írta a második levelét, és akkor a Timóteus második levél 4. fejezet első versében így szólítja meg Timóteust: kérlek azért Istennek és Krisztus Jézusnak színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában, hirdesd az ígét. Tehát azt mondta Timóteusnak, úgy tekints a tömegekre, hogy ezek mind odaállnak az Isten ítélőszék elé. Hogy ezeknek milyen szükségük van az evangéliumra, milyen szükség van a lehetőségre, hogy üdvözülhessenek. Gondolj arra, amikor rájuk nézel, ők is meg fognak állni Isten ítélőszék előtt. Tehát az Illés lelkében is az ereje, az ezt a hozzáállást is magában foglalja. Vagy említhetném, hogy Jézus az úgynevezett főpapi imájában, amit földi szolgálata végén mondott az utolsó vacsora után, abban milyen részletet találunk? Felsóhajtott Jézus, és azt mondta, igazságos atyám, e világ nem ismert téged, de én ismertelek téged. Szóval ő magát méltatlannak érezte, nem jobb az atyáin, nem külön másoknál, de ismerte az Istent, és azt mondta, hogy Uram, igazságos atyám, a világ nem ismert téged, ez nem maradhat így. Szükséges, hogy halljanak, tudjanak rólad, és úgy döntsenek. Ugye gondolom, mindnyájan tisztában vagyunk, hogy a Szentlélek ereje nélkül semmilyen emberi szorgalommal, erőfeszítéssel, technikai megoldásokkal nem lehet az emberek lelkiismeretét meggyőzni. És az Illés lelke és ereje lelki ajándékában ez is benne van, döntésre tudta az embereket készíteni. Úgy hirdette nekik az ígét, hogy sürgető döntésként találkozzanak az Isten szavával. Mit is mondott nekik a Kármel hegyén? Meddig sántikáltok két felé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt. Ha Baál, akkor kövessétek őt. De nem lehet ilyen langyos, kompromisszumos bizonytalan álláspontot elfoglalni. És ilyesmire van szükség a végidején is? amikor Jézus azt mondta, hogy Isten országának ez az evangélium, a hirdettetik az egész világon, bizonyságul minden népnek, ez a kis szó, hogy bizonyságul, ez azt jelenti, hogy döntésre késztető erővel, döntésre késztető világossággal. Ehhez az illés lelke és ereje kell, hogy ilyen határozottan felszólítani az embereket. Nincs késlekedni való idő. Döntsétek el, de ha eldöntöttétek, akkor kövessétek, akkor komolyan kell venni az Istennek a követését. És az illés lelke erejéhez az is hozzátartozik, hogy illés megtanult rendíthetetlen hittel imádkozni. Hát itt is megkérdezzük, hogy mi tudunk-e úgy imádkozni, mint ő. Ugye a Jakab levele 5. fejezetében olvassuk, hogy Illés hozzánk hasonló természetű ember volt, mégis imádsággal kérte, és 3,5 évig nem volt eső, és ismét imádsággal kérte, és megjött az eső. Pedig hozzánk hasonló természetű ember volt. Tudunk-e mi így imádkozni? Amikor az eső megérkezésért imádkozott a 3,5 év után, emlékezzünk rá, egy fönt a hegyen könyörgött Istennek, hogy most már a nép szíve megfordult, most Isten ezt erősítse, szilárdítsa meg azzal, hogy erre föl az ő válasza az, hogy megjön a régen áhítozott eső, akkor 6-szor jött vissza a szolgája, aki a tenger fölől nézte, hogy látszik-e valami felhő, azzal, hogy nincsen semmi. És Illés nem hagyta abba. És csak 7-szerre mondta, hogy egy kicsiny felhő jön a tenger felől, és Illés azonnal hitte, hogy itt már ebből nagy eső lesz, mert ez az Isten válasza a könyörgésére. Hát látjuk, hogy milyen behozni valónk van, hogy ebben a lelki ajándékban részesülhessünk. A ma heti Biblia tanulmányunk is erről szólt, meg kell tanulnunk igazán imádkozni, hittel imádkozni, a válaszra váró hittel imádkozni, amely aztán meg is becsüli Istennek a válaszát. Én azt hiszem, hogy ezek a leglényegesebb dolgok, ami magában foglal ez a fogalom, hogy illés lelke és ereje. És akkor kérdezzük meg azt, hogy hát erre mi hogyan készülhetünk föl? Hát a legelső, amit mondhatunk az, és amit mondanunk kell, hogy először nekünk kell meghallani azt, hogy meddig sántikáltok két felé. Hiszen tudjuk, hogy a Laodicea üzenet hogy jellemzi a végidőben Istennek a hívő népét is, hogy elszunnyadnak, ezt meg a példázatban mondja, hogy elszunnyadnak, elalszanak, és nem forró, és nem hideg, hanem langyos. És nekünk kell legelőször meghallani, hogy ha komolyan vesszük az idők jeleit, amelyekről Jézus azt mondta, hogy mikor mindezeket látjátok meg, tudjátok, hogy közel van az ajtó előtt. Ha ezt mi realizáljuk, hogy közel van az ajtó előtt, akkor itt változásnak kell lennie, akkor a langyos Krisztus követést fel kell számolni. Akkor nekünk is szól, ha az Úr az Isten, kövessétek őt. Akkor a Krisztus követni azt jelenti, hogy megtartani Isten parancsolatait és Jézus hitét. Nem egyet, kettőt közülük, mindet. A közelmúltban sokszor beszéltem egy igéről, ezt Salamonnal kapcsolatban írja az ige, egy ilyen jellemzést ad az uralkodások kezdetéről, azt mondja, szerette az urat Salamon kivéve, és akkor említi, hogy miben nem. És akkor sokszor az jut eszem, hogy mi nyugtatjuk magunkat, hát az Úr tudja, hogy szeretjük őt, de vajon, ha rólunk készülne egy jelentés, akkor hogy hangzana? XY szerette az urat kivéve. És akkor jönnének Istennek azok a parancsolatai, amelyeket nem veszünk figyelembe, amelyeket könnyen veszünk, hogy csak langyos módon követjük őt. És akkor azt is meg kell értenünk, hogy olyan nem létezik, hogy a lámpásaink csak nem kialusznak, hogy megint Jézus példázatát hozzam elő. Tehát kis vékony, kis kapcsolatunk van az Isten szent lelkével, és utána mindjárt illés lelkét és erejét kapjuk meg. Ilyen fokozatbeli ugrás nem létezik, hanem akkor nekünk mindig azzal kell kezdeni a napot, de tényleg szent komolysággal, hogy Uram, add nekem a te lelkedet, hogy a mai napon vezéreljen, tanácsoljon, hogy mindent a te akaratod szerint tegyek. És nagyon vigyáznunk kell, ha ez a kapcsolat megszakad, gyorsan megbánással visszamenni Istenhez, és úgy, mint Dávid kérni, hogy Uram, a te szent lelkedet nevedd el tőlem, add vissza nekem a te szabadításod örömét, az tiszta szívet teremts bennem, az erős lelket újítsd meg engem, és engedelmesség lelkével támogass engem. Még egyszer szeretném összegezve mondani, hogy a megpróbáltatás idején, az Úr nagy és félelmetes napján csak illés lelkével és erejével felruházottan lehet megállni. És ha ez így van, akkor nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy a Szentlélek bűnnel együtt nem lakik. Akkor komolyan kövessük az Urat, és Isten minden parancsolata fontos legyen számít. Kérjünk hozzá mennyei világosságot és erőt, mert különben a Szentlélek ajándékában a mostani, a mai fokozatban sem tudunk igazán részesülni. És legyünk olyan alázatosak, mint Illés, hogy tudjuk, hogy nem vagyunk jobbak az atyáinknál, látjuk a magunk gyengeségét, méltatlanságát, és tudjuk, hogy Istennek kell minket megtisztítani, győzelemre segíteni, és mennyei erővel felruházni ahhoz, hogy megállhassunk. Én szívemből kívánom, hogy nagyon megelevenedjen számunkra ez a kifejezés, hogy Illés lelke és ereje, és ne úgy gondolkozzunk, hogy azt majd egyes tanítók, vagy prédikátorok, vagy vezetők majd megkapják, hanem emlékezzünk a jó elígéretre, kiöntök az én lelkemből minden testre, mármint az Isten népe között, és hogy a kis legkisebbekre is mindenkinek is adni akarja ezt a különleges lelki ajándékot, amely láttuk, hogy mi mindent foglal magában, de ehhez akkor ma változtassunk az életmódunkon, az életszokásainkon, hogy naponta legyen tényleg valódi belső szobában való imádságra, valódi minőségi igeolvasásra. Találjunk időt, mert ez lelki előkészületet kíván. Olyan ijesztő, mikor arra gondolunk, hogy a tízszűz példázata szerint, akik őszintén ott akartak lenni, és ott voltak a várakozók közül, mégsem jutnak oda, mert a Szentlélek, ugye az olaj a Szentlélek jelképe, észrevetlenül elapadt, kifogyott a lámpásukból, és nem tudnak felzárkózni ehhez a mozgalomhoz. A Jóisten segítsen meg mindannyiunkat, hogy mi is komolyan vegyük, hogy nem lehet kétfelé sántikálni, a döntés ideje ma van itt, és nem holnap, hogy akkor követjük az Urat, úgy, ahogy mondta, követjük az Urat. Igénybe veszünk minden segítséget, amit ő adott ehhez. Amen.